свою часть Вавартинага.
Калу Махабьятияя.
Hosszú időt töltök el így gazdagságra, és arra büszkén, hogy megszegi a hiteles sásztrákban lefektetett törvényeket és szabályokat. Ennek eredményeképpen áldozatul esett a négy kumára, a négy nagy brámana átkának. Kérlek ismételjétek. Hosszú időt töltött el így.
Hosszú időt töltött el így.
Gazdagságára.
És arra büszkén,
hogy megszegi a hiteles sásztrákban,
a
lefektetett törvényeket és szabályokat.
Ennek eredményeképpen
áldozatul esett
a négy kumára,
a négy nagy brámana átkának. Sokszor előfordul, hogy miután egy démon meggazdagszik, olyan büszke lesz, hogy áthágja a hiteles sásztrákban lefektetett törvényeket és szabályokat. Így történt ez Hiranyakasipuval is. Bhagavad Gita 6.23 kijelenti. Yat sásztra vidhim utsalya vartite káma kárata nasasidhim avánoti nasukham naparangatim. Aki félredobja az írások parancsolatait, és a saját kénye kedve szerint cselekszik, az sem a tökéletességet, sem a boldogságot, sem a legfelsőbb célt nem éri el. A sásztra szó jelentése az, ami szabályozza a cselekedeteinket. Nem szeghetjük meg, vagy hághatjuk át a sásztrákban előírt törvényeket és szabályokat. A Bhagavad Gita ismételten megerősíti ezt. Tasmács, császtram, paramánam té, kárjá, kárja, javaszt, itú, látvá, császtram, vidhánoktam, karma, kartum, ihár, harszi. Az írások útmutatásával kell megérteni, mi a kötelesség, és mi nem. Miután az ember megismerte a szabályokat, cselekedjen úgy, hogy fokozatosan felemelkedjen általuk. Bhagavad Gita 16-24. Az embernek sásztra útmutatásai szerint kell cselekednie, ám az anyagi energia olyan hatalmas, hogy amint valaki anyagi gazdagságra tesz szert, nyomban a sásztra törvényei ellen tesz. Amikor valaki áthágja a sásztra törvényeit, azonnal pusztulás útjára lép. Hosszú időt töltötte így, gazdagságra és arra büszkén, hogy megszegi a hiteles sásztrákban lefektetett törvényeket és szabályokat. Ennek eredményeképpen áldozatul esett a négy kumára, a négy brámana átkának. Szóval látjuk itt a hírnek a sikonál, hogy a gazdagság miatt előjött belőle a büszkeség. És így, ahogy ez a büszkeség előjött belőle, egyre távolodott el a valóságtól. A vagyonnál sokszor gondolja valaki úgy, hogy szabadságot ad, hiszen azt, hogy boldogságot nem ad, azt úgy valahogy még valamennyire értik az emberek, hogy ugye nem lehet belőle megvásárolni boldogságot, de szabadságot, azt azért sokan gondolják, hogy lehet. Hiszen amikor tervezzük az életünket, akkor úgy tervezzük, hogy olyan körülményt teremtsünk meg, amiben tudjuk a lelki életet gyakorolni. Tehát, hogy legyen egyfajta, ugye, egy szabadság. És ez a szabadság az, amire vágyunk igazából, hogy ezáltal ugye egy szabad körülmények lehetnek, azt csináltunk, amit akarunk, esetleg ugye lelki életet akarunk gyakorolni, tehát akkor ez biztos akkor így kedvező lesz, hogyha olyan körülmények vannak, ahol nem függünk másoktól, és akkor így ettől a helyzettől esetleg várunk valami fajta szabadságot. De aztán elgondolkodhatunk ezen a szabadság dolgon, hogy mennyire ad szabadságot az, amikor jók a körülmények, hogy mennyire biztosítja ez azt, hogy tényleg szabadok legyünk. És amikor így látjuk más embereket, akik ilyen körülmények között vannak, akkor megfigyelhetjük, hogy ők hogyan élnek, és hogy mi az, ami esetleg úgy szabaddá teszi őket, vagy nem. És most Kisnovörösben voltunk le szombaton, Barca Lacival és még úgy másokkal, és ott a Marsé benzinkútnál vártuk be a csapatot, mert még jöttek ilyen barátaim, régi is barátaim, és akkor megvártuk őket, és közben figyelgettük, hogy hogyan működik a anyagi energia, és akkor jöttek emberek, ugye, autókkal, és akkor jött egy fiú, ilyen velem egy idős, körülbelül 40-45 év körüli, egy óriási ilyen Bentley 30-40 milliós autóval, és akkor Lacival figyeltük a műsort, hogy az anyagi ugye, hogy hogyan van, és hogy nagyon érdekes volt a helyzet, hogy ugye ott volt az autóban, és akkor annak meg volt a mozdulata, hogy kiszállt, hogy a telefonnal ott maradt az autónál, hogy mindenki ugye észrevegye, hogy ott van. És világosan látszott, hogy önmagában a vagyon az egy szempontból nem ad egy élményt, hanem ő szeretné ugye ezt úgy kiterjeszteni, és ugye a kapcsolatokban alkalmazni. Tehát önmagában egyedül nem lehet azt nagyon élvezni, hanem szükség van ugye másokra. És talán még fejlettebb is lehetett, hiszen nem ruhozta meg egyből a shopot, ahol ugye az érzékek tárgyai vannak, kóla, Robi, Ücsi, Fanta, és ilyenek, hanem hogy ő szerette volna élvezni ugye ennek a vagyonnak ezt az előnyét, hogy hogyan lehet ezt ugye mások is látják, és akkor ugye ott abból egy ilyen hatalmas íz jön. Ez azért volt ismerős, mert én is hasonló helyzetben voltam, amikor 22 éves voltam, csak ugye ő most még 45 éves, és valahogy, vagy már 45 éves, hogy valahogy én is éreztem akkor ezt az ízt, és ő is most ezt így érzi, de hogy ez a dolog egy idő után, hogyha valaki igazán tanulmányozza ezt a dolgot, akkor rájön, hogy ugye a kapcsolatokból, hogy miért van az, hogy ezek kellenek, hogy miért van az, hogy a vagyont meg akarjuk úgy osztani, és ezekből kellenek valami érzelmi visszajelzések, azért, mert igazán a kapcsolatokból van a élmény. És ezt, ha valaki tudatosítja, akkor tovább tud lépni erről a szintről. Tovább tud lépni arról, hogy nem az elrendezések a érdekesek, hanem a kapcsolatok. Hanem a kapcsolatokból létező, vagy kapcsolatokból fellépő íz, amit igazából keresünk. Mert amikor próbáljuk az anyagi energiát kicsit úgy irányítani és játszani vele, akkor nem mindig hoz olyan eredményt, mint amit várunk tőle. Azért, mert nem pontosan definiáltuk, hogy mi az az eredmény, amit akarunk kapni. És mivel nem tudjuk definiálni azt, hogy mi kik vagyunk, és kik mások, ezért ugye az élmények se jönnek ezekből az anyagi elrendezésekből úgy, ahogy várjuk. És ezért ezek a hangulatok, ezek mindig kudarcra vannak ítélve anyagi szempontból, mert nem tudjuk teljesen és megfelelően az élményt belőle kicsikarni. És ugye ennek az az oka, hogy az anyagi világot úgy látjuk, mint valóság. De igazából a lelki valóság fényében, ha szemléljük az anyagi világot, akkor tudjuk igazán megérteni, hogy mire való és hogy hogy működik. Mert a lelki világ az a valóság rész is. Ez a valóság valahogy ide tükröződik ebbe az anyagi szférában, és mi így a tükörképet látjuk, és a tükörképből tudunk valamennyire, ugye ezt a tükörképet tudjuk valamennyire élvezni, vagy tanulmányozni. Azonban, hogyha nem értjük meg a teljes lelki valóságot, nem értjük meg az önazonosságunkat, hogy mikik vagyunk, akkor nem tudjuk megfelelően működtetni, ugyanis csak ezekből jönnek azok a fajta csalódottságok, amik az életünkben ugye Krisna mindig elrendezi. Mert amikor az anyagi energiával dolgozunk, az egy külsőség. Ugyanúgy, mint ez a vagyonos helyzet is, ahogy ennél a fiúnál láttuk, ez egy ilyen külső dolog volt. De ő igazából vonzani akarta másokat. De kiket fog vonzani? Olyanokat fog vonzani, akiket szintén a külsőségek érdekli. Ugye, és akkor ezért van, hogy az ilyen fiúk körül általában a tigris típusú nők vannak. Ugye Bhakti Vidya Purnamara ketté osztotta a nőknek két rétegét, ugye az egyik a anyatípus, akinek nagyon fontos a családnak a hangulata, békéje, és a szeretetteljes légkör megteremtése, és ilyenkor ő nagyon elfogadó, és nagyon tudja ezeket a feszültségeket oldani azzal, hogy szeretetteljesen viszonyul a másikhoz és a családtagokhoz. Azonban a tigris típusoknál ott a külsőségek az érdekesek, az élmények, azok a külső dolgokban vannak, mennyire vicces, kedves, gazdag. És akkor amikor valaki ilyen tigris, az egy ilyen vadászó típus. Ugye ezt magyarázza Bhakti Vidya Purnamarács, hogy na, jó egy ilyen tigrissel megjelenni, mert ilyen szép és dekoratív. De mivel benne van ez a vadász ösztön, ezért 3-4 év mellett ugye nem tud valaki mellett maradni, és akkor bejelenti 4-5 év múlva, hogy hát már elmúlt ez a varázs, hiszen az anyagi energiának a külső dolgával foglalkozott, és ez meg átmeneti, az eltűnik. A varázs az eltűnik. Hogyha nem a belső dolgokkal van, hogy mi a kapcsolat, és mi igazából a két lélek között a kapcsolat, amit általában Krisna összeköti, vagy összeköti családnak a hangulata, ha nem tud ebből élményt meríteni, nincs azon a megértési szinten, ugye akkor válik ugye ezért a tigris típusú hangulattá, hogy akkor menni, újat keresni, új impulzusok kellenek, ugye, mert az anyagi energia az mindig új impulzusokra késztet minket. Hogyha ebben a világban élünk, és ez a világ a fő élményterületünk, akkor folyamatos, állandó új impulzusokat kell keresnünk, és soha nem lesz elégedett ugye a szívünk ezzel, hanem mindig kell egy újabb és újabb lehetőség arra, hogy ezt életbe tartsuk, ezt a vágyat, ugye, hogy ezeket tudjuk, hogy igazán élvezni. És ugye ezt látjuk, hogy a szabadság igazából, ha az anyagi energiába belebonyolódunk, akkor azt nem tudjuk megvalósítani, hanem kötöttséget eredményez, mert akkor lépnek elő a kötőerők. És a kötőerők ugye megkötnek, és nem adnak igazi szabadságot. És ugye amikor több Bhagavad Gita vers ír elől, itt kettőt említett Srila Prabhupada, ugye van a második fejezet 64. verse, hogy amikor a képes valaki a szabadság szabályozó elvei szerint az érzékeit kontrollálni, akkor ő el tudja nyerni Krisnának a teljes kegyét. És ugye, és mi ez a szabadság szabályozó elvei? Ugye itt, hogy ez a fontos pont, amit Prabhupada említett, hogy a sásztrákat követni. És ez a meghódolt állapot, amikor valaki próbál Krisnához tartozni, akkor elfogad egyfajta irányítást. És ez a hangulat, amikor elfogadunk irányítást, és elfogadjuk a lelki tanítómestert és az ő képviselőinek a irányítását, útmutatását, ekkor lépünk át egy másik szintre, és ez pedig a szabadság hangulatának a szintje. Ugye amikor már nem kötnek ezek a kötőerők, és nem adnak egy szűk keretet, amiben tudunk élményeket meríteni. Mert ezek leszűkítik a kereteket, és amikor a szabadság szabályozó elvei szerint élünk, akkor nem hatnak ránk ilyen szűkítő körülmények. Bárhol, bármilyen helyzetben lehetünk, hiszen az örök kapcsolatunknak a hangulatát élvezzük, és ezért a helyzetek, a körülmények nem tartanak a befolyásuk alá. Nem adnak frusztrációt, ha esetleg nem kapunk érzelmi visszajelzéseket, ugye, mint a Bentley-s fiú esetében, vagy nem kell különösebb erőfeszítést tenni arra, hogy élményeket merítsünk. Nem kell. Az a probléma igazából az anyagi energiában, hogyha vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk kell megteremteni az erőfeszítéseket ahhoz, hogy élményeket kapjunk. De a valóság az az, hogy az előző tetteink eredményeképpen már megvan nekünk az adikár, képesítés, hogy kapjunk boldog élményeket, vagy szenvedjünk, ha esetleg másoknak ezt okoztunk. Tehát nem kell különösebben azzal foglalkozni, hogy ezeket a körülményeket megteremtsük, mert ezek automatikusan jönnek, bárhogy, és nem is kerülhetjük el. Tehát ez nem módszer, hogy valaki azt gondolja, hogy akkor most majd megteremtem a légkört, hogy elkerülöm, mert nem lehet. Anyagi szempontból ezeket nem lehet elkülöníteni, ugye. Amit meg tudunk csinálni, az maximum az, hogy ha értjük, hogy Krisnához tartozunk, akkor esetleg hozzá, hogyha nagyon zavarnak ezek az anyagi körülmények, és nagyon zavarnak a múlt tetteinknek a karmája, akkor esetleg lehet, hogy hozzá tudunk imádkozni, hogy ezeket úgy rendezze, hogy a lelki életre jobban tudjunk koncentrálni, és hogy tudjuk tapasztalni az odaadó szolgálatból lévő extázist és boldogságot. Ez Kulasekhar Maharajnak az egyik imája, hogy bárcsak tapasztalnám az odaadó szolgálatokból lévő extázisnak a hangulatát, és igazából engem nem érdekel úgy semmi más, ezt akarom örökre tapasztalni. És ehhez az kell, hogy a figyelmünket az anyagi elrendezések helyett arra koncentráljuk, hogy Krisnához tartozunk. És amikor ez létrejön, és megvan, akkor tapasztaljuk a szabadságot, és amikor úgy közelítünk a dolgok felé, hogy én akarok élményt szerezni, én vagyok az élvező, és én akarok belőle valami ízt meríteni, akkor jön ugye a kötöttség, és akkor felteheti valaki a kérdést, hogy jó, de hát, hogy élnünk kell a világban, vannak vágyaink, és ezeket hogyan tudjuk akkor szabályozni, hogyan tudjuk mondani azt, hogy most ez nem, ugye mi vágyunk, és akkor ezért van az az eset, hogy Prabhupád említette, olvastam valamelyik kis ilyen idősben, Szulatra Maharajnál, hogy ugyanúgy, mint egy gyereknek az apukájával való kapcsolatban, pedig engedélyt kér az apukájától, hogy most lehet, most akkor elmehetek játszani, elmehetek homokozni. Ugye? És mi is itt homokozunk az anyagi világban, ez egy nagy homokozó, tolgatjuk a dömpert, és akkor egyéb ilyen dolgokat, ami ugye teljesen nincs abszolút semmi szubstanciája, teljesen is csak piszkos, bepiszkoljuk magunkat, de ez úgy tetszik, hogy így megy a dömper a homokozóban, és akkor így toljuk. Ugye ez a... Körülbelül így élünk, így az anyagi körül. Tehát a félistenek szempontjából körülbelül ez van nekünk, tehát ők így nézegetik, hogy mit homokoznak itt. Tehát nekik is van homokozójuk, de az másból van, ott a homokszemek gyémánkból van, meg mindszerűen nem ilyen, ilyen koszosan. Szóval mi ezt csináljuk, és akkor mi szeretnénk ezt valamennyire, mert hát be vagyunk fedve, hát itt vagyunk az anyagi világban, és valamennyire hat ránk, akkor hogyan tudjuk ezt úgy élvezni valamennyire, vagy valami kis élményt meríteni belőle, hogy ugye ez ne kössön meg, és ezért van mindig. Ugye a sásztrákban meg kell nézni, hogy ők hogy engedik, hogy ezt tudjuk élvezni, mik a körülmények, amikor tudjuk, mikor körülmények, amikor tudjuk az ételt élvezni, mik a körülmények, amikor tudjuk az emberi kapcsolatokat élvezni, milyen körülményekben tudunk a pihenést élvezni, és ezek mindig a szentírások nagyon részletesen adnak erre útmutatást. És nem csak a sásztrák vannak, hanem ugye ez a hármas egység, szádu, guru, sásztra. Szóval ott vannak a szádúk, a szentek, akik a példájukkal mutatják, hogy hogyan kell és hogyan lehet élni. Ugye, de ők a hétköznapi szentek, szóval nem Bamsidász Babaji Maharács példáját kell követni, aki a jobb kezébe vitte mindig a Gopámúrtiát, és akkor úgy mindenféle szabályok nélkül ugyan spontán szeretett szintjén imádta őket, hanem meg kell találnunk ugye azokat a szenteket, akit, és nem is mindig Maharajot kell nézni minden szempontból, hanem meg kell, persze ő mutatja a példát, de meg kell találnunk a hétköznapi életünk szentjeit, azokat, akik idősebb vakták, hogy ők hogyan gyakorolják, és belülük látni, hogy ők hogy nézik. Tehát ez a, és tőlük kérdezni, hogy rakjuk a sásztráknak a instrukcióit úgy gyakorlatba, hogy azért legyen élmény is, de ne kössön le minket. Ugye ez a kettősség megtalálása, hogy az elménk ne rohanjon el a világból, de azért mégis ez ne legyen egy visszahatások, és ne legyünk hiranyakasipuk, ne jöjjön ez a büszkeség, hogy mi irányítjuk, mi élvezzük a dolgokat. És aztán ugye van a guru, a lelki tanítomester, ugye van a száduk, ők a guru, a lelki tanítomester, akit hogyha komolyabb élet, helyzeteink vannak, vagy elképzeléseink, akkor őt fel lehet keresni, és akkor ő tud ebben segíteni. És akkor ez a hármas egységben, a Szádu Guru Sásztrában tudjuk ennek a világnak úgy a csábító élményeit használni, hogy ezek ne kössenek úgy meg, mint ahogy Hiranyakasipu megkötötte, és ez a büszkeség ne hatalmasodjon el rajtunk, hogy ne legyen ugye ennek ilyen visszahatása. És ugye, mert ez a legfélelmetesebb része ennek, amikor jó körülmények vannak, hogy elfelejtjük a helyzetünket. Amikor rosszak vannak, akkor könnyebb emlékezni Krisnára, hiszen mikor nincs íz, ugye mint egy fúldokló, amikor nem talál így ízt, akkor egyből így levegőért kapkod, és akkor, hogyha az anyagi energiában már ez nincs, mert ő már szétverte ezt a helyzetet, akkor ugye azt mondja, hogy jó, hát itt van ez a Krisna, hallottam róla, hogy hozzá lehet fordulni, és akkor ugye fellép ez a dolog, csak hogy ezt egy ideig játssza velünk Krisna, hogy így csinálgatja a dolgot, aztán előbb-utóbb ugye rábízza a szabad akaratunkra, hogy szeretne ő is ezt az élményt megélni, hogy mi szabadon választjuk őt, és nem mindig az ő elrendezéséből cselekszünk úgy, hogy most akkor utána kapdosunk, hanem hogy szeretné ezt megélni, hogy önállóan úgy választjuk őt, akkor, amikor jó körülmények is vannak, és amikor rossz körülmények is vannak. Szóval, hogy meg tudjuk azt valósítani, amit már a második fejezetben Krisna annyit emleget, hogy mindig, minden körülményben kiegyensúlyozottak tudunk menni, ugye boldogtalan körülményben, és akkor Krisna ő ezt figyelgeti, hogy hogyan tudunk ezekben a helyzetekben erre a kapcsolatra emlékezni, és hogyan tudunk így utána sírni. És ezért ugye mindig neki megvan ez a körülmény elrendezése, csak vigyáznunk kell, hogy ha túl jó ez vannak, akkor mindig legyünk arra figyelmesek, hogy mint ebben a példában, hogy ne legyünk büszkék. Van még néhány perc, esetleg kérdések, hozzáfőzések, igen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy forduljak ezekhez a szentekhez, akik így körülöttem vesznek, vagy körbevesznek, amikor mondjuk ilyen belső akadályon van, büszkeség, irítség, és akkor nem tudom őt szentnek látni. Tehát hogy őt, hogy ismerjem jobban fel az ő, mi volt.
Hát egy szempontból mindenkitől lehet tanulni és nézni, szent vagy nem szent, milyen körülményei vannak. Most adtam ezt a Bentley-s fiúnak az esetét. Szóval tanulni bárkitől lehet, hogyha ha tanulmányozod a sásztrákat, ahhoz nem, sásztrák tanulmányozásához nem kell. Ott mindenki érti, hogy mivel szentírás, ezért a valóságot adja, és hogy az az információhoz kedvező. És amikor ezt látja valaki, akkor kialakul egy látásmód, hogy már mindenkitől tud tanulni, mert akar tanulni. A pont az az, hogy akarjunk tanulni. És ha ez fölép valahogy bennünk, hogy szeretnénk tanulni, szeretnénk megérteni, és mindig ezen meditálunk, és egy nagyon őszinte helyzet lép föl, akkor teljesen mindegy, hogy kitől tanulunk. A szentekkel való társulásnak az az egy plusz előnye van, mondjuk a Bentley-s fiúhoz képest, hogyha velük társulunk, akkor mivel nekik végzünk valami szolgálatot, és ez a szeretetteljes kapcsolat van, akkor tőlük kapunk lelki erőt arra, hogy jobban és mélyebben megértsük a dolgokat. És ez a szentekkel való társulásnak igazából a nagyon nagy előnye. Mindenkitől tudunk tanulni, hogyha olvassuk a szentírásokat, és ott pontokat fejtegetünk, és ott látjuk bizonyos pontokat, ami hangsúlyozva van, akkor utána az gyakorlatba kell tenni. Tehát körbenézünk a világba, és akár körülnézhetünk így a bakták között is. De a fő pont, hogy ugye ez a hangulat legyen mindig bennünk, hogy akarunk tanulni. És nem kell azt most nézni, hogy ő milyen szent, mekkora szent, hanem hogy tudunk tanulni. Mik azok a dolgok, amit ő olyan ügyesen csinál, amit én szeretnék, hogy én is így megértsem, és ilyen hangulatba kerülni. Mert ez mindenkinél van. Mindenkinél. És ezért, amikor a tanulás és a megértés a központi vágy, akkor ott eltűnnek a különbségek arra, hogy most nézni, hogy honnan és kitől tanuljunk. Viszont keresni kell ugye a Préma Bhakti Chandrikával, én hallottam ezt, akkor ugye Rosszik a bakták társaságát, mert amikor velük vagyunk, tőlük is tanulunk, de tőlük még kapjuk plusz azt a szeretetet, amit a szívükben van, hogyha megfelelően társulunk velük. Elég jó? Esetleg még valakinek kérdés, hozzáfűzés? Igen?
Kérdés. Mondtad ezt, hogy fontos ez az akarás, hogy akarunk hallani és tanulni, és akkor itt minden is a motiváció. Mert hogy a szentekkel társulva, akkor a motiváció tisztul.
Igen, hát milyen motivációnk van nekünk, jöttünk a Krisna tudatba egy előző élménnyel, vagy élettel, szamszkárokkal, tehát biztos, hogy van motivációnk, szóval azt tudni. De amikor az a vágy, hogy ezek tisztuljanak, akkor tisztulni fognak. De ezt kell mindig vágyni, és ezt mindig nagyon introspektíven kell a szívben nézni, hogy most mik a motivációim, meg tudok-e tőlük szabadulni, vagy nem. Ha nem tudok tőle megszabadulni egyből, akkor hogyan tudom ezt lefoglalni? Hogyan tudom Krisnával kapcsolatba tenni? De a főleg a legfontosabb dolog az, hogy hallás, Srimatam Sakatam Krisna Punya Sravanam Kirtanam, hogy hallani Krisnáról. És ez önmagában már ugye punya, ez egy jámbor tett. Szóval ez a jámborság, amikor jámbor tetteket végzünk, akkor a hallás által tudunk megtisztulni. De ez a hallás, ez fontos, hogy milyen hallás, igen, hogy milyen motiváció. És az a motiváció, hogy most ezen a szinten, ahol mi vagyunk, itt a Szadhana Bhaktin, az, hogy akarunk tisztulni, mert akarunk ettől a motivációtól tisztulni, mert akarjuk érteni, hogy ez miért van, hogy van, meg akarjuk érteni, hogy nincs ebben semmilyen íz, ugye, és tanulmányozni ezt, hogy van motiváció, megnézni, oké, mi ez? Hát tudjuk, hogy gáz, de és ezt nem tudjuk ezt az ízt ugye feladni. Oké, ott van az íz, akkor hogyan tudom ezt úgy lefoglalni, hogy ez az íz, ez egyre csökkenjen. Hogyan tudom ezt az ízt Krisnával is megosztani, valamilyen élményt ugye merítsen belőle, és neki fölajánlom el is, mert a Bhagavad Gita, amit mond, a 9.27-et, Karusi, Jorosi, Dadásziat, Jantapasznyászi, Kunti, minden lemondás, minden dolgot, ami van, amink van, amit ajándékozol, minden anyagi vágy, mindenfajta dolog, hogyan tudom ezt Krisnának ajánlani. És ez független attól, hogy milyen erős vágyunk van arra, hogy valamit csináljunk, ez független. Tehát van az erős vágy, jó, van, oké. Okay. De itt jön a képbe egy másik dolog, hogy arra kell vágynunk, ugye, hogy ettől meg tudjunk szabadulni, és érteni kell, hogy az ebből lévő íz, az mája. És hogyha értjük, ott egy ponton már tudunk egy szilárd talajt venni, hogy jó, oké, de hogy ettől valahogy, hogy fogok én ettől megszabadulni? Hogyan csinálok elrendezéseket, hogy ezektől megszabaduljak? És akkor még ha élmény is van, még ha merítünk belőle, és akkor fokozatosan ki tudunk jönni ebből, hogyha megfelelően hallunk. Valakinek hozzáfűzése? Igen?
Ugye említetted ezt a dömberezős példát, és hogy akkor, ha én jól értem, akkor ez a szabályokhoz kötött dömberezése van a varnása. És hogy akkor hogy ilyen tevékenységhez vonzódik az ember, még ha tudja is, egy bakta esetében ő tudja, hogy ez amúgy igazából csak ilyen kis homokozás, de hogy akkor legalább azt a homokozást, ha már vonzódik hozzá, és van ragaszkodása hozzá, akkor csinálja. De hogy az egész Krisna tudatnak, meg az odaadó szolgálatnak, meg az lenne a cél, hogy idővel egyre jobban feladni ezt a homokozásban, a homokozóban való szerepeinket, annak segítségében, hogy szabályozva követjük őket, és hogy aztán kijönni a homokozóból és csinálni valami hasznosat. Már hogy odaadó szolgál, hogy igazából azt nem csak összekötni az anyagi tevékenységeinket Krisnával, hanem hogy olyan tevékenységet végezni, amit igazából Krisna szeretne, hogy végezzünk, hogy ez jól mondtam le, ezt
igen, igen, tehát akkor azt szeretném megtudni, hogy hogyan tudunk az Arobaszitha Bhakti szintről, ami a kis feltételekhez kötöttségünknek a szintje, hogy úgy végzünk odaadó szolgálatot, ami nekünk úgy könnyű, ami jó, ami a természetünkhez kötött. Hogy lehet az Arobaszitha Bhakti szintről fölemelkedni a magasabb szintekre, amikor már tényleg azt csináljuk, amit úgy Krisna szeretne és akarna. És ahogy én ezt itt látom, ezek a lelki életben automatikusan jönnek, és mindig Krisna mindig elrendez egy olyan helyzetet, amikor mi ezt önmagunktól megléphetjük, ezt a részt, de nem muszáj, tehát nem. Tehát amikor fejlődünk a lelki életben, és egyre feljebb és följebb kerülünk, az ez, hogy megfelelően társulunk és hallunk, és automatikusan kapjuk majd az elrendezéseket, és érteni fogjuk, hogy mi az a pont, amit meg kell lépnünk, és ezzel már ez nem a mi komfortzónánk, ugye, hanem egy följebb lévő komfortzón. Ő nagyon óvatosan, mindig nagyon kicsit be fog rakni dolgokat, és arra jól figyelj, hogy a pici dolgokat még meg tudjuk lépni. Ne legyen ez már olyan óriási nagy, szerint egy mozgó lépcső, hogy az elején egy kocka van rajta, és az elején még ha beszállunk, akkor még az fölvisz, de aztán már olyan magas lesz már, hogy már nem tudunk utána föllépni rá, mert állandóan ugye ott van, ez már küldi a mozgó lépcsőket, és már egy kicsit, vagy csak kicsit fellépjünk. Mert az anyagi világnak a természete az, hogy nem tudunk, ez olyan, mint egy ilyen rakéta, az Guru Mahārāj mondta ezt a példát, ugye, hogy lelki élet, mint egy rakéta, hogy így megy fölfelé, mindig kell egy kis erőfeszítést tenni, hogyan tisztuljunk, mindig kell lemondásokat belevinni. Az életünkben mindig egy picit minden nap, ugye kell egy kicsit lemondást csinálni, és így, amikor egy pici magasabb standardek, inkább úgy mondom, életvitelt élve, meg tudjuk ezt lépni fokozatosan. És akkor könnyű. És ezek az elrendezések mindig lesznek, hiszen Krisna is akarja, hogy mélyebb és mélyebb megértésünk legyen. És akkor így tudunk erről az arópát, vagy pedig hirtelen ugye kap valaki egy ilyen szolgálatot, elrendezést, hogy oké, na most ezt csináld, és akkor hogy állsz, és azt a mindenit, hogy hogy van. Ugye, és nagyon sokszor van az, hogy mondjuk azért lép valaki támogató helyzetbe, mert nem tudja ezt meglépni, és az a nehéz ezt a dolgot, hogy hát egy szempontból szóval hallottam ilyet is, hogy mindig, hogy valaki mondta, hogy már 15 éve van, és mindig minden helyzetben mindig azt mondják, hogy most ez az, nincs egy semmi biztonság benne, hogy csak egyszerűen ezt így valakinél ugye úgy van, hogy hirtelen azt mondja, hogy nehéz, és akkor jobban érti ezt a részt. De mindegy, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, mindegy, hogy most nem tudjuk ezt teljes mértékben olyan ütemben csinálni, mint amennyire Krisna ránk kényszeríti, mindegy. De a lényeg az, hogy csináljuk, és valahogy ugye menjünk tovább, és mindig ezt a picit megtenni, hogy hogyan tudjuk ezt a kicsi dolgot így elrendezni. Tehát, hogyha valaki nem tudja meglépni, mondjuk, tehát a vegánságot, azt mondja, hogy hát az, hogy most így nem, de akkor oké, de akkor nézd valami dolgot, egy picit meglép, hogy mit tudom én, nem eszik csak tejet, hanem akkor eszik más dolgokat, de akkor valamit belerak, hogy mit nem eszik. És akkor ezzel, ez már egy óriási pont, egy kicsit, és akkor utána, akkor mit csinál, akkor legközelebb, azt már úgy jó, tudja, akkor azt nem eszik, akkor eszik valami mást, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor már semmit nem eszik, csak mondjuk eszik csokit néha, mert ugye az is ilyen teljes. És akkor utána végül eléri azt, hogy mondjuk az se, de hogy ezt lehet fokozatosan csinálni. A probléma az, amikor valaki azt mondja, hát ez nem érdekes, nem tudom, ez nem. Az se probléma, csak akkor csinál valami más dolgot, de hogyha egy picit hozzárak, és azt mondja, hogy jó, értem, hogy ez gáz, akkor mondjuk akkor hogy kezdjük el ezt a dolgot, hát akkor mit tudom én, akkor konkrétan a tejet mondjuk nem fogom így meginni, ami konkrét ilyen tej, amit látom, hogy ilyen, hanem mit tudom én más, vagy valahogy így, és akkor ezzel lehet ez a pici-pici dolgokkal így. Kicsit túljöttünk az időn, köszönöm szépen, simán bárgatottam.